Kedves hallgatom! A Galatákhoz írt levél 3. részének 21. versét olvassuk. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Az a kifejezés, hogy semmiképpen sem, azt jelenti, hogy az nem létezik. Miért? Ha lett volna egy másik útja a bűnösök megváltásának, akkor Isten azt az utat választotta volna. Ha olyan törvényt adhatott volna, ami által a bűnösök megváltást nyerhettek volna, akkor azt adta volna. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Galatákhoz írt levél, 3. rész, 22. vers. Láttuk, hogy a törvény halálhoz vezet. Amelyik lélek vétkezik, az meghal. A Szentírás mindenkit bűn alá rekesztett, ezért mindenki meghalt. Nekünk életre van szükségünk, barátom. Láttuk, hogy a törvény halálhoz vezet, és csak ezt tudja tenni. Ez nem csak a fokozat kérdése, hanem a bűn puszta ténye az, hogy halált okoz. Ezért mindnyájan holtak vagyunk, és hiányunk van. Talán nem követtél el olyan nagy bűnt, mint a világ letűnt diktátorai, de ugyanolyan természetünk van, mint nekik volt. Valójában Goethe, a nagy német író tette ezt a nyilatkozatot. Sohasem láttam másfajta bűncselekmény elkövetését, csak olyat, amit én is elkövethettem volna. Felismerte, hogy ilyen a természete. Ez nem a bűn fokozata, hanem maga az a tény, hogy bűnösök vagyunk, és ez halálhoz vezet. Hadd illusztráljam a bűn tényét, hogy az nem fokozat kérdése. Képzeljünk magunk elé egy 24 emeletes épületet. 3 ember van az épület tetején, és a felügyelő fölmegy hozzájuk, és így figyelmezteti őket. Most legyetek nagyon óvatosak, ne lépjetek le az épületről, különben meghaltok. Az biztos halálhoz vezet. Egyikük ezt mondja. Ez az ostoba felügyelő mindig próbálja rémítgetni az embereket. Nem hiszem el, hogy ha lelépek erről az épületről, meghalok. Ezért szándékosan az épület szélére megy, és lelép a levegőbe. Tegyük fel, hogy amikor már elhalad a 10. emelet mellett is zuhanása közben, valaki kitekint az ablakon, és megkérdezi tőle, hogy vagy? És ezt mondja, eddig elég jól. De barátom, még nem érkezett le a földre. Ott a halál vár rá. A felügyelőnek igaza van. Az ember meghal. Most tegyük fel, hogy egy másik munkás nagyon megrémül azért, amit a felügyelő mondott. Oda rohan a lifthez, vagy a lépcsőkhöz, és véletlenül megcsúszik. Lecsúszik az épület szélén, és leesik az utcára. Ő is meghal. A 3. embert bizonyos gengszterek ledobják az emeletről, mert ellenségei. Ő is meghal. Akit ledobtak az épületről, az éppen úgy meghal, mint aki szándékosan lelépett, és mint aki véletlenül lecsúszott a tetőről. Mindezek megszegték a gravitáció törvényét, és a halál elkerülhetetlenül utolérte őket. Ez tény, nem fokozat kérdése. Ez tény, hogy túljutottak a szegélyen, és megszegték a gravitáció törvényét. A kérdés ez. Vajon a gravitáció törvénye, ami halált okozott nekik, adhat nekik életet is? Nem. A mózesi törvény nem adhat életet, mint ahogy a természeti törvény sem adhat életet, miután megszegtük és meghaltunk. Nem fordíthatjuk meg a helyzetet, és nem mehetünk vissza az utcáról az épület tetejére, hogy éljünk, mint ahogy a filmekben meg tudják fordítani az eseménysort. A halál követi a bűn elkövetését. A bűn törvénye semmit nem tud a mentő körülményekről. semmit nem ismer az irgalomról. Nincs benne rugalmasság, áthághatatlan és megváltoztathatatlan. Isten igéje mondja, annak kell meghalnia, aki vétkezett. Ezékiel könyve, 18. rész, 20. vers. Ádámnak és Évának az Édenkertben Isten ezt mondta, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Mózes első könyve, 2. rész, 17. vers. Aztán a Mózes 2. könyve, 34. részének, 7. verse ezt mondja. Nem hagyja egészen büntetés nélkül. Ezért mindenki vétkezett, és a törvény alapján mindenkinek meg kell halnia. A törvény megölt minket. Ez a halál szolgálata, mondja Pál. Ez az ítélet szolgálata. A törvény mindnyájunkat kárhoztat. Vajon hozhat életet a törvény? Barátom, a törvény nem tud életet adni, mint ahogy a tetőről leesett ember sem nyerheti vissza az életet, ha meghalt. A törvény célja sohasem az életadás volt. Azért kaptuk, hogy bemutassa, hogy bűnösök vagyunk Isten előtt. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Ez óriási nyilatkozat. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Galatákhoz írt levél, 3. rész, 23. vers. Mielőtt pedig eljött a hit. Ez azt jelenti, hogy a Jézus Krisztusban való hit, aki meghalt értünk. Amíg az Úr Jézus Krisztus el nem jött, a törvényben volt irgalom a kegyelem királyi széke miatt. Az oltáron áldozatokat lehetett a bűnét bemutatni, és bűnbocsánatot lehetett nyerni. Az irgalom ott volt elérhető. Minden áldozat Krisztusra mutatott. Mielőtt eljött a hit, mondja Pál, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. Galatákhoz írt levél, 3. rész, 24. vers. Ez csodálatos ige szakasz. Pál nagyon világossá teszi itt, hogy a mózesi törvény nem tudott minket megváltani. A római levél 4. részének 5. versében olvassuk. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Isten nem fogadja el az emberek cselekedeteit az üdvösségért. Isten azt mondja, hogy minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ézsaiás könyve, 64. rész, 6. vers. Isten nem fogadja el a törvény megtartását. A törvény nem válthat meg minket, csak elítélhet. Azt nem azért kaptuk, hogy a bűnösök üdvözüljenek, hanem hogy megtudják, hogy bűnösök. A törvény nem távolítja el a bűnt, hanem kinyilatkoztatja a bűnt. Az nem tart meg minket a bűntől, mert a bűn már eljött. A törvény nem úgy mutatja be az embert, ahogy Hollywoodban láttatják őt, kifinomult, képzett bűnösként. Az ember valójában gonosz és kegyetlen bűnös. Egy kedves illusztrációt akarok alkalmazni, ami azt hiszem segít a megvilágításban. Képzeljünk magunk elé egy fürdőszobát. Talán mindenkinek van fürdőszobája, és abban a fürdőszobában a fürdőkád fölött van egy tükör. A fürdőkádat és a tükröt is bizonyos céllal helyezzük a fürdőszobába. Amikor beszennyezzük az arcunkat, bemegyünk a fürdőszobába megmosdani. Nem a tükröt használjuk a szenny lemosására. Ha meglátunk egy foltot az arcunkon, akkor nem dörzsöljük a tükörhöz, hogy letörölje. Ha mégis ezt tesszük, a családtagjaink pszichiátert hívnak és kérik segítségét, hogy megállapítsa, mi a bajunk. De barátom, ez nem történik, mert egyikünk sem olyan ostoba, hogy a tükörrel próbálja lemosni a szennyet az arcáról. Ma azonban emberek tömegei vannak a gyülekezetekben, akik a törvény tükréhez dörzsölődnek, mert el akarják távolítani a bűnt. Isten igéje tükör, ami megmutatja, kik vagyunk és mik vagyunk, és hogy bűnösök vagyunk, és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Ezt nyilatkoztatja ki a törvény. De hála legyen Istennek, a tükör alatt ott van a fürdőkád. Mint ahogy az énekíró megfogalmazza, egy forrás van, mely bűntől megtisztít, hely, hol sötétben napfény világít. Lehull a terhed, látást nyer a vak, mert a golgotai vér csodás erősséget ad. Ott lehet lemosni a foltot. Az Úr Jézus Krisztus vére tisztít meg minket minden bűntől. A törvény az ember bűnösnek nyilvánítja, de sohasem teszi szenté. A törvényt azért kapta az ember, ahogy Pál apostol mondja a római levelében, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Római levél, 3. rész, 19. vers. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, mondja Pál. Aztán folytatja azzal, hogy miként érti ezt. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Galatákhoz írt levél, 3. rész, 25. vers. A nevelő a görögben pajdagógosz, és nem iskolai tanító a jelentése. A nevelő jó szó, de valami egészen más jelentett Pál napjaiban. Azt a szolgát vagy rabszolgát mutatta be, aki a római családhoz tartozott. A római birodalom lakóinak fele rabszolga volt. A 120 millióból 60 millióan rabszolgasorban éltek. Egy patrícius otthonában, aki a pretoriánus őrség tagja volt, vagy egy gazdag római állampolgár otthonában a rabszolgák törődtek a gyermekekkel. Amikor a gyermek megszületett, akkor egy szolga vagy rabszolga őrizete alá helyezték, aki ténylegesen nevelte a gyermeket. Megtisztította a ruháit, megfürdette, rendben tartotta, és meg is fenyítette, amikor szükség volt rá. A gyermek felnövekedett, és kezdett iskolába járni, és ez a szolga előkészítette reggel, felöltöztette és elvitte az iskolába. Ezért kapta a pajdagógosz nevet. A pajsz kapcsolatos a lábbal, és ebből származik a mi pedál szavunk, és az agógosz azt jelenti, hogy vezetni. Elviszi kézen fogva a kisgyermeket az iskolába, és ott átadja az iskolai tanítónak. Ez a szolga vagy rabszolga nem tudta őt oktatni egy bizonyos életkoron túl, ezért iskolába vitte. Pál itt azt mondja, hogy a törvény a mi pajdagógoszunk. A törvény kimondta, kisgyermek, nem tudok többet tenni érted. Most kézen fogva elvezetlek téged Krisztus keresztjéhez. Elveszett vagy. Megváltóra van szükséged. A törvény célja az, hogy az embereket Krisztushoz segítse, nem az, hogy felkészítse őket a törvény megtartására. Tudjuk, hogy nem vagyunk képesek megtartani a törvényt. Csak megvizsgálhatjuk a szívünket a törvény világosságában. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Galatákhoz írt levél, 3. rész, 26. vers. Pál bemutatja e fejezet további részében és a 4. fejezet első szakaszában, hogy milyen áldásokkal jár az, ha valaki bízik Krisztusban, amit sohasem nyerhetett volna meg a törvény alatt. A törvény sohasem adhat a hívőnek Isten fiúi természetet. Ezt egyedül Krisztus teheti. Csak a Krisztusban való hit tesz minket Isten fiaivá. Ebben a versben van a gyermek szó, görögül hűjosz, ami azt jelenti, hogy kisgyermek. Csak a Krisztusban való hit tehet minket Isten törvényes gyermekeivé. Azért használom a törvényes szót, hogy hangsúlyt helyezzek rá, mert Istennek csak törvényes gyermekei vannak. Isten valódi fiává válunk a Krisztusban való hit által. Nem a hit meg valami más alapján, ami egyenlő az üdvösséggel, mert a hit meg valami más nem tesz minket Isten gyermekévé. Semmi más nem tehet minket Isten fiaivá, mert mindnyájan Isten fiai vagytok. Hogyan? A Krisztus Jézusban való hit által. A törvény alatt élő izraelita az Ószövetség idején sohasem volt gyermek, csak szolga. Isten Izrael nemzetét fiának nevezte, de az egyén a testületi nemzetben sohasem kapta azt a nevet, hogy fiú. Őt Jahve szolgájának nevezték. Például Mózes nagyon bensőséges kapcsolatban volt Istennel, és Isten mégis ezt mondta róla. Mózes, az én szolgám, meghalt. Józsué könyve, első rész, második vers. Ez volt az ő síremléke. Jól lehet, Dávid Isten szíve szerinti férfi volt, Isten mégis szolgájának hívja őt. Királyok első könyve, 11. rész, 38. vers. Barátom, még ha megtartod is a törvényt, amit nem tehetsz meg, igazságod továbbra is alábbvaló lesz Isten igazságánál. A fiúság az ő igazságát követeli meg. Az új szövetség határozottan ezt mondja. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma, első rész, 12. vers. Megkaptuk a hatalmat, görögül exusziát, ami felhatalmazást, jogot jelent, hogy Isten fiaivá legyünk, de sem többet, sem kevesebbet nem kell tennünk, csak bíznunk kell Urunkban. Egy Nikodémus nevű farizeus, aki a talpától a feje tetejéig vallásos volt, és görcsösen követte a törvényt, mégsem volt Isten gyermeke. Jézus ezt mondta neki, újonnan kell születned. János evangéliuma, 3. rész, 7. vers. Nagyon dogmatikus akarok lenni, sem imádságaid, sem fundamentalista elkülönülésed, sem ajándékaid, sem keresztséged nem tesz téged Isten gyermekévé. Csak a Krisztusban való hit által válsz Isten fiává. A legítéletesebb eretnekség ma Isten egyetemes atyasága és az emberek egyetemes testvérisége. Ez a liberalizmus tanítása, ami sok szélsőséges elmélethez vezet. Mindenkit Isten gyermekének tekintenek, és ezért konferenciai asztalhoz ülnek, és diplomáciai tárgyalásokat kezdenek a világ legnagyobb gazembereivel is. Beszélnek arról, hogy becsületesnek és tiszteletre méltónak kell lenni, mert mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és Isten gyermekeihez hasonlóan kell viselkednünk. Az Úr Jézus Krisztus sohasem mondott ilyet. Egyszer rátekintett a vallásos vezetők csoportjára, és ezt mondta nekik. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. János evangéliuma, 8. rész, 44. vers. Nem én mondtam ezt, hanem a szelíd Jézus. Nyilvánvalóan voltak korábban olyanok, akik nem voltak Isten gyermekei. Barátom, azt hiszem, az ördögnek nagyon sok fia futkos a világban. Nem mindnyájan Isten gyermekei. Csak az Úr Jézus Krisztusban való hit által lehetünk Isten gyermekévé. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Galatákhoz írt levél, 3. rész, 27. vers. Remélem, rájössz, hogy ez a vers nem a vízkeresztségre utal. A vízkeresztség szertartásos keresztség, azt is gondolom, hogy a Szentlélek keresztsége helyez be minket a hívők közösségébe. Pál mondja, hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Első Korintusi levél, 12. rész, 13. vers. Ez azt jelenti, hogy azonosulunk a hívők testületével, az egyházzal, valósággal és igazán. Mert amennyiben Krisztusba kereszteltettünk, Krisztust öltöztük fel. Isten minket Krisztusban lát. Ezért tökéletesnek tekint. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Galatákhoz írt levél, 3. rész, 25. vers. A hívőknek ebben a közösségében nincs sem zsidó, sem görög. Krisztusban nincsenek faji határvonalak. Aki Krisztusban van, az az én testvérem, és nem törődöm bőrének a színével. A szívnek a színe számít előttem. Sok fehér ember jár körülöttünk fekete szívvel, és ők nem az én testvéreim. Csak Jézus Krisztusban vagyunk egyek. Hála legyen Istennek, mindenfajta embertől érkeznek levelek. Ők testvérüknek hívnak, és én is testvéreimnek nevezem őket, mert mi testvérek vagyunk. Egyek vagyunk Krisztusban, és együtt leszünk az örökké valóságban. Nincs szolga, sem szabad. Korunkban a tőke és a munkaerő feszültségben van egymással. Csak Krisztus hozhatja össze őket. Nincs férfi, sem nő. Krisztus sohasem támogatta a női felszabadítási mozgalmat. Ő egyé tehet minket önmagában. Milyen csodálatos ez a tény! Imádkozzunk! Köszönöm neked, Uram, hogy benned egyek lehetünk. Add, hogy ezt az egységet nagyra értékeljük, és igyekezzünk teljes mértékben támogatni, megvalósítani, úgy, ahogy elvárod tőlünk. Ámen.